Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 8. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, ugyanint írva van, a bibliaolvasó kalauz szerint mai napra ajánlott ószövetségi igeszakasz néhány versében. Eszter könyve 4. fejezetében, a 9-től 17-ig terjedő versekben, eképpen. Elment azért Haták, és elmondta Eszternek Mordokáj szavait. És mondta Eszter Hatáknak, és meghagyta neki, hogy tudassa Mordokájjal. A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, aki bemegy a királyhoz, a belső udvarba hivatlanul egy a törvénye, hogy megölettessék, kivévén, akire a király aranypálcáját kinyújtja, az él. Én pedig nem hívattam, hogy a királyhoz bemenjek, immár 30 napja. És megmondták Mordokájnak Eszter szavait. És mondta Mordokáj, visszaüzenve Eszternek, ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidók közül. Mert ha a mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak, te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán a mostani időjét jutottál királyságra. És mondta Eszter visszaüzenve Mordokájnak, menj el, és gyűjts egybe minden zsidót, akik Susánban találtatnak, és böjtöljetek értem, és ne egyetek, és ne igyatok 3 napig se éjjel, se nappal. Én is, és leányaim is így böjtölünk, és eképpen megyek be a királyhoz, noha a törvény ellenére. Ha aztán elveszek, hát elveszek. Elment azért Mordokáj, és úgy cselekedett mindent, amint Eszter megparancsolta. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Ha teremtett világodban körbe tekintünk, mindenben téged látunk. Aki megalkottad a kiismerhetetlenül sok égi testek sokaságát, aki gazdag színeiben pompázó növényeket teremtettél, benépesítetted a vizeket és az erdőket élőlényekkel, és megalkottad az embert. Mindez nekünk azt üzeni, hogy szeretsz bennünket, hogy ilyen gazdag világot adtál nekünk. Köszönjük, hogy teremtő műved bősége mellett gondviselő hatalmadat is érezzük, mert te mindezt a gazdag világot fenntartod és bölcsen igazgatod. Köszönjük, hogy egyszülött fiad által szabadítót is adtál, hogy esendőségünk végső következményeit ne kelljen viselnünk. Kérünk most, szent lelked által légy itt velünk. Hisszük, neked belső világunk erősítésére és gazdagításához is van hatalmad, melyet igédé szent lelked által munkálsz. Használd hát az emberi szót, hogy képes legyen arra, amire önmagában képtelen, közvetíteni nekünk szóló személyes üzenetedet. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket, Urunk. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. Eszter könyve 4. fejezetének 14. versében, eképpen. Ha a mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán a mostani időjét jutottál királyságra. Kedves testvéreim, Eszter könyve a babiloni száműzetés utáni időben Babilóniában maradt zsidók és leszármazottainak a sorsát mutatja be. A cselekmény színhelye Susa, a Perzsa Birodalom metropolisza, a királyok téli rezidenciája, amely egyben a keleti szétszórtságban lévő zsidóságnak a központja is volt. A könyv elején megadja a könyv szerzője a történelmi környezetet, keretet is, amelyben ez a történet játszódik. Midőn Ahasvérusnak a nevét említi, aki első Xerxésszel azonos. Ezáltal lesz a történet egészen emberközelivé. Az idői behatárolás által válik Isten élő és nekünk szóló, ma élő embereknek az akarata a történelemnek a részévé. Isten világa nem egy tőlünk független, távoli világ, hanem megengedte, hogy történetünk és életünk az ő történetének és az ő életének a része lehessen. Zsidó írásmagyarázók az idők során sokszor fordultak Eszter könyvéhez. Egyes részleteit kiszínezték, tovább értelmezték. Megjegyzendő azonban, hogy az ószövetségi iratok rendezése során nem volt egyértelmű az, hogy az ószövetség könyvei közé felvegyék-e ezt a könyvet. Ám amikor ez megtörtént, általános elfogadása mégis nagyon hamar, rövid időn belül lezajlott annyira, hogy népszerűsége szinte a Tórával, a Mózes 5 könyvével lett egyenértékű. Ez a körülmény összefügg a zsidók egyik ma is ismert nagy ünnepével, a Purim ünnepnek a megalapozásával. Keresztjén írásmagyarázók a történelem során ezzel szemben jóval kevesebb érdeklődést mutattak Eszter könyve iránt. Valószínűleg túlságosan sajátos, korhoz kötött mondani valóján nehezen felemelkedő, etikai szempontból nehezen feloldható üzenetet véltek benne, az egyház számára használható örök mondani valónak a rovására. A kereszténység a maga univerzális üzenetével szeretne népek és nemzetek fölött állni. Ezért a könyv keresztjéni szempontok szerinti megítélése nem lehet azonos a zsidóságéval. Példaképpen említem, Luther és Calvin sem írt magyarázatokat Eszter könyvéhez. Jól lehet, mindkét reformátor szinte az egész Szentírást végigmagyarázta, de mindketten kihagyták Eszter könyvét. A zsidóság számára azonban Eszter könyve a történelem során nagyon sokszor vigasztalást és nagy erőforrást jelentett. Nos, ez a könyv mégis benne van a Szentírásban, ez egy kikerülhetetlen tény, vita fölött áll, és foglalkozni kell vele akkor is, ha esetleg idegenkedés vagy tartózkodás lenne iránta bennünk. Isten igéje alapján arra válaszolunk, hogy Isten miképpen jön felénk. Ez bennünket is érdekel. Hogy Isten milyen gondolatokkal akar a sárospataki gyülekezet felé közelíteni, meg azok felé, akik a világhálón keresztül hallgatják az igét. Első válaszunk erre az, hogy olykor rejtetten jön felénk Isten. Olykor rejtetten. Az alapigéül választott bibliaolvasó kalauz szerinti negyedik fejezet tartalmazza azt az egyetlen verset, alapigénket, amely alig észrevehetően, de mégis Istenre utal, ő rámutat. Eszter könyvében ugyanis meglepő módon Isten neve egyáltalán nem fordul elő, sem Istennek az Úr neve. Lehet, hogy ez is egyik oka volt annak, hogy sokak tartózkodtak, idegenkedtek a történelem során Eszter könyvétől. Ez a finom utalás, amelyet az előbb említettem, pedig így szól, mert ha a mostani időben te hallgatsz, másunnan, a héber szöveg azt mondja, más helyről lesz könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Nem mondja ki, hogy az a hely hol van, meg hogy mit jelent ez a másunnan, de nyilvánvaló, hogy kimondatlanul is maga Isten rejtőzik ebben a finom megfogalmazásban. Őről van szó. Isten rejtett, mondhatnám így, inkognitós jelenlétéről szól ez a bibliai könyv. Érdekes módon egy finom összefüggés fedezhető fel a Szentíráson belül Eszter könyve eseményei és egy másik bibliai könyv története között. Az egyiptomi szabadítás történetének egyes mozzanatai finom szálakkal kötődnek Eszter történetéhez. Figyeljük meg a részleteket. Mindkét történetre igaz lesz az, amit mondok, és ez alig, ha lehet véletlen. Egy zsidó ember idegen uralkodó udvarában nagy veszélyeket élt át, melyek őt, magát és népét egyaránt életveszedelem felé sodorták. Mózesnek menekülnie kellett a fáraó udvarából, a másik oldalon pedig ott van Eszter és a zsidóság, amely közösség Hámán bosszújának volt kitéve. Aztán az idegen nép gyűlöletétől való szabadulás után évenként hagyományosan visszatérően megünnepelték a csodás szabadulás körülményeit. Az egyiptomi szabadítás történetére emlékezve ünneplik meg mind a mai napig a zsidó közösséghez tartozók a Páskát. És a Purim ünnepet pedig Eszter történetére emlékezve. További hasonlóság, hogy Mózes is és Eszter is mindketten adoptált gyermekek. Mózest a fáraó leánya nevelte fel, szinte saját fiaként, Eszternek pedig meghaltak a szülei, és a nagybátyja Mordokáj vette gyermekként még a szárnyai alá. Az egyiptomi szabadítás történetében Mózes lépett a fáraó elé, hogy népe számára szabadulást szerezzen, itt pedig Eszter lépett Ahasvérus király elé. További hasonlóság, hogy Mózes vonakodott az isteni megbízatás elfogadásától. Mostani történetünk, amelynek egy részletét olvastam, pedig arról szól, Eszter szintén nem akart a perzsa király elé járulni. Ez egy történelmileg igazolt tény, nem csak itt a Szentírásban találunk erre utalást, hanem Biblián kívüli korabeli forrásokból is tudjuk, hogy ha valaki hivatlanul ment a perzsa király elé, azt kivégezhették, kivéve, hogyha az arany pálcáját az illető felé nyújtotta. Itt is ez történt. Tehát Eszter az életével játszott akkor, amikor közben járni akarván a perzsa király elé járult. Az egyiptomi szabadulás történetében Mózes a kevés beszédű, a nehéz ajkú, így olvassuk az egyik versben. Áron adatik neki szájgyanánt, aki könnyebben, egyszerűbben tudott fogalmazni. Az Eszter történetben pedig Mordokáj lépett alig a nyilvánosság elé. Egyetlen helyen történik utalás arra, hogy egyáltalán beszélt, hogy megszólalt, szintén itt a negyedik fejezetben van ez, de ott is tulajdonképpen üzent valaki által. Tehát nem őt halljuk beszélni, hanem az üzenetét halljuk megszólalni. Eszter hasonlóképpen, mint a másik történetben Áron, mindig a nyilvánosság előtt van. Eszter nyilvánosság előtti szereplésében mégsem csupán az egyéni rátermettsége van, hanem háttérként mindig ott van számára Mordokáj, mint Áron mögött Mózes. Alapigényben azt olvastuk, hogy másunnan lészen szabadulásuk a zsidóknak akkor, hogyha te, Eszter, nem vállalod ezt a történelmi küldetést. Másunnan. Említettem, a héber szöveg szó szerint azt mondja, hogy más helyről származik szabadulás. Véletlene, hogy ugyanez a szó található itt, mint a Mózes második könyve harmadik fejezetének egyik versében, amikor Mózes az égő csipkebokor előtt volt, közelebb akart menni, megnézni, hogy mi ez a csoda, hogy a csipkebokor ég, de nem akar elhamvadni. Ekkor Isten ráparancsolt, Mózes, Mózes, megállj, mert a hely, amelyen állasz, szent hely. Itt is egy helyről van szó, amit idői értelemben fogunk fel, amott azonban szerepel, szó szerint ez a kifejezés. Amiképpen Isten akkor, sok évszázaddal, Eszter története előtt, a vörös tenger mellett, csodálatos módon szabadulást készített, úgy ő most is, ebben a történetben is szabadulást készít. Susa városában is kész megszabadítani és utat készíteni népének egy egészen másfajta természetű fenyegetettségtől. A vöröstengeri szabadítás Istene szabadító tetteinek applikációja az Eszter történet. Amott nyilvánvalóan azt érti mindenki, hogy csodálatos módon megszabadult az a nép, szétnyílott a vörös tenger, és száraz lábon tudtak tovább menni, megszabadulni. Itt nem olyan nyilvánvalóan, hanem mondhatnám úgy, rejtettem nyilvánvalóan. A hit számára itt is nyilvánvalóan, de a puszta szemlélődő számára mégis rejtettem. Az Izrael legnagyobb hit élményét jelentő, és tulajdonképpen őt néppé formáló vöröstengeri csoda legjellemzőbb színei felidézhetők egy évszázadokkal későbbi esemény sorozatban íme, hogy Izrael megértse a mindenkori puszta léte, csoda. Sorsát szüntelen ugyanaz az isteni kéz irányítja, amely egykor az egyiptomi rabszolgaságból való szabaduláskor jövendőt készített, különleges, csodaszerű módon számára. Ebben nagy vigasztalás van. Isten ma is nyilvánvaló csodák sorozatát viszi végbe az életünkben. Ugyanaz az isteni kéz vezérel bennünket is, amely kéz egykoron hatalmas csodákat vitt végbe. Isten hatalmas csodáinak applikációja az életünk. Isten munkáját jelző, az ő hatalmát megmutató bizonyság az életünk. De hozzáteszem, időnként csak rejtetten. Az eredmény ugyanaz, de a puszta szemlélődő ezekben az eseményekben nem mindig veszi észre a cselekvő Istent. Amikor jól mennek a dolgaink, vagy amikor szorítónak ígérkező helyzetből egyszerre csak jól jövünk ki. Az Eszter könyve azt mondja el, hogy ember, amivé lettél, ahogyan a sorsod alakul, abban benne van az Isten keze műve. Akkor is, ha észrevetted, és akkor is, hogyha nem. A vöröstengeri történet pedig részletezve, megmagyarázva azt írja le, hogy mindez hogyan történt, hogy ennek milyen mennyei, milyen Istenre mutató háttere van. Olyan ez, mint amikor a mester műhelyéből kikerül egy műalkotás, egy festmény mondjuk. Önmagában is gyönyörködtet, de ha a mestere mondja el, hogy miért úgy készült rajta, ahogyan az látható, az mégis több. Azért, mert rávezet bennünket olyan rejtett részletekre a művész, amelyeket nem biztos, hogy rögtön észrevennénk. De ha felhívja a figyelmünket, akkor rá tudunk csodálkozni arra, hogy milyen gazdag kifejezéstárral mondta el azt, amit mi szavakkal szoktunk megfogalmazni. Nos, erről a többről szól nekünk a Biblia, kedves testvéreim. Az Eszter történet a váz, a Vöröstengeri történet a magyarázat, a kommentár. Aki hitben érett, annak nem kell mindig mindent megmagyarázni. Neki íródott az Eszter történet. A hitben érettebbeknek íródott az Eszter történet. Aki hitben még kevésbé érett, annak minden részletet, minden apróságot el kell mondani, hogy miért van. Neki íródott az egyiptomi szabadítás története. Pál apostol írja a korintusbeli gyülekezetnek, tejnek italával tápláltalak titeket, és nem keményeledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg. Az Eszter történet a keményeledel. Vedd észre ebben a csodás szabadulásban az Isten rejtetten, de nagyon valóságosan munkálkodó hatalmát. Ismerd fel a sorsodban, ember, Istent. Gondold vissza az elmúlt éveket, évtizedeket, eseményeket, hogy amit rossznak és terhelőnek ítéltél, nem készített Isten valami mást? Hisszük, hogy valami jobbat, mint ami volt korábban? Az egyiptomi szabadítás leírása pedig a tejnek könnyű itala. Mintha azt mondaná Isten, gyere, elmondom, hogy a sorsodban mindig ott voltam. Ott voltam akkor is, amikor ezt nem vetted észre. Ugyanaz az Isten működik mind a két történetben. Akkor, hogyha valamit megmagyaráz, vagy akkor, hogyha valamit nem magyaráz meg, hanem a szabadításának, áldott jelenlétének a gyümölcsét kínálja nekünk. Vedd észre, hogy mindez kitől volt. Az életünk önmagában is beszél Isten keze munkájáról, de önértelmezésünknek része az, hogy szüntelen Isten igéjéhez mérjük magunkat. Eszter könyve az egyház számára ugyanazt jelenti, mint a zene számára Beethoven, a festészet számára pedig Rembrandt művészete, vagy a magyar irodalomban Arany János költészete. Mindegyikre jellemző bizonyos értelemben a rejtettség, a titokzatosság. Beethoven a titokzatos, az elrejtett. Abban a megközelítésben, hogy nem mindig számítható ki az, hogy mi következik. Jellemző rá a váratlanság, a kontrasztok, a viharos dühkitörések, majd a lágy, finom dallamok. Megvan nála a szonáta forma, a műfaj él, de a formát mégis egészen más tartalommal tölti ki. Rembrandt művészetében is megtaláljuk ezt a kettősséget, hogy műveit kis méretük ellenére is a monumentalitás jellemzi. A súlyosnak ható formák ábrázolása még kemény, a képek fő tónusa a zöldes szürke, és az ábrázolás életteliségét erőteljes fény-árnyék ellentét fokozza. Rembrandt az, aki képeiben egyszeriben kinyilatkoztat és elrejt. Ezt a végletes paradoxont kétféle eszközzel jelenítette meg. Egyfelől azzal, hogy a fényt és a sötétet ebben a sajátos formában a művészet történetben ő festette meg legelőször. Ez tehát az ő inkognitós művészetének a technikai oldala. Másfelől pedig fontosak nála a szimbólumok, melyek által kellő bibliai, zsidó és keresztjén műveltség nélkül nem is lehet érteni, hogy mi minden rejlik benne. Ez az ő elrejtettségének az eszmei oldala. Tavasz László írja Arany Jánosról a következőket. A Zsoltáron és Biblián felnőtt szalontai parasztfiú, akiben Rembrandt és Beethoven lánglelke ölelkezik, mint két összefolyó, egymást villámlással termékenyítő fellegóriás. Arany az, aki nem beszél nyíltan, egy önálló versciklusban mondjuk, istenes verseiben a hitéről.
Nála nincsenek istenes versek, mint Adinál, Pilinszkinél vagy másoknál.
De ha figyelmesen olvassuk, akkor Arany János költészetében kezdettől a végéig mindenütt megvan a református ember mély Isten hite, gondviselés hite és a megváltás felőli bizonyossága. Nos, Eszter könyvére is ez az elrejtettség jellemző. Annak az Istennek a munkája látszik meg benne, akinek a nevét nem is találjuk leírva ebben a bibliai könyvben. Amint azonban az események végső szálait Isten mégis a kezében tartja, látjuk őt még akkor is, hogyha nincs benne konkrétan megemlítve. Valahogy úgy, ahogyan Pál apostol másutt a második korintusi levelében azt írja, Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Legyen látható annak ellenére Jézus élete a mi halandó testünkben, hogyha meg sem szólalunk róla, hanem egy adott élethelyzetben krisztusi értékek
és minták
mentén tudunk gondolkodni és cselekedni. Mindaz, ahogyan ő itt járt, az hadd legyen láthatóvá az életünkön, és ne csak a szavainkon. Miképpen jön felénk Isten? Eddig azzal foglalkoztunk, hogy olykor rejtetten. Rejtetten, de mégis nyilvánvaló módon. A hit számára feltétlenül nyilvánvaló módon. Másodszor erre a kérdésre azt válaszoljuk, hogy új lehetőségeket hozva. Másunnan. Ha te vonakodol bemenni a királyhoz, akkor másunnan lészen szabadulásuk a zsidóknak. Egy olyan szorító helyzetben, amikor nincs megoldás, akkor hatalmas ereje van ennek az ígéretnek, hogy másunnan. Hogy csak a mi számunkra nincs megoldás, de Isten számára van. Ez a szó távlatokat nyit. Ez a szó régi, szűkös kereteket feszít széllyel. Valahogy úgy, ahogyan Jób fogalmaz abban a nagyon jól ismert igeversben, amikor már mindenkiét elveszítette. Elhagyja az ajkát ez a mondat, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Az a megváltó, akiről ő beszél, még nem az új szövetség megváltója. Sokkal inkább azt jelenti, amit az ókori izraeli jogrendszerben úgy ismertek, hogyha egy családtag bajba jutott, akkor a hozzá legközelebb álló vérszerinti rokonnak kellett az illető csorbult igazságát vagy méltóságát felkarolni és érvényre juttatni. Azt mondja, tudom, az én megváltóm él, tehát akire számíthatok, és utoljára az én porom felett megáll. Az előző évszázadnak egy kiváló ószövetségi tudósa azt a jelentés tartalmat is adja ennek a kifejezésnek. Ő így értelmezi, tudom, hogy az én megváltóm él, és mint utolsó az én porom felett megáll. Vagyis amikor a sorban már nincs senki, mert amikor elesett az, aki hozzám legközelebb áll, vagy nem veszi fel az ügyemet, vagy nem képes rá, akkor a sorban utána következőnek kellett ugyanezt felvenni és teljesíteni. De ha ő sem, és lehet, hogy a sor hosszú, a sor végén ott van az Isten. Tudom, hogy az én megváltóm él, és mint utolsó, aki után már senki sincs más, mert ő az alfa és az omega, az én porom felett megáll. Azaz másonnan lészen szabadulásuk a zsidóknak. Másonnan egy olyan területről, egy olyan helyzetből, amire emberi ésszel gondolni adott helyzetben nem is lehet. Ez a vele való közösségünknek a lényege, kedves testvéreim, hogy szétfeszít minden eddigi ismeretet, minden hagyományos keretet. Az a lehetőség, ami Istennél a mi számunkra megvan. Régi, megváltoztathatatlannak ítélt helyzeteknek új tartalmat és új távlatokat ad. Ez az Isten szeretne ma délelőtt egészen közel jönni hozzánk. Mert hogy nagyon sok mindent tud bepecsételni és megváltoztathatatlanná tenni dolgokat. Lehet az egy betegség, vagy egy csalódás, vagy sikertelenség, kudarc, munkánk terén vagy más területen, de leginkább a halál az, ami mindent bepecsétel. Mindezt azonban Krisztus feltámadása által törte meg Isten végtelen hatalma értünk. Azt a hatalmasságot, annak az erejét törte meg, amelyik legjobban meg tud pecsételni és megváltoztathatatlanná tenni mindent. Ez az Isten most nekünk is azt ígéri, hogy van elkészítve számunkra egy másonnan, egy más helyről. Milyen hely az, amely nekünk távlatokat nyújthat? Mi az a másonnan? Mi ez a hely? Kétség kívül lehet az a hely, amelyről Jézus beszélt a tanítványainak. Amikor azt mondta, az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Merjük ezt most úgy érteni. Elmegyek, hogy egy újabb másonnant előhozzak az én gazdag tárházamból neked. Arra az élethelyzetre, pont arra, amelyben most vagy. Miképpen jön Isten felénk? Olykor rejtetten. Most utóbb azt láttuk, hogy új lehetőségeket hozva. Végezetül harmadszor szabadítását adva. Könnyebbségük és szabadulásuk lesz a zsidóknak. Könnyebbség. Az eredeti szövegben ez a könnyebbség szusszanást jelent. Azt, amikor valaki egy fenyegető nyomorúság után hirtelen fellélegzik, hogy jaj de jó, befejeződött, elmúlt. Az a csapás, amelyik meghatározhatta volna a sorsomat.
Íme véget ért.
Ez az a könnyebbség, amit Isten adni tud nekünk. De ezen kívül a szabadítás ígérete is elhangzik. Az Ószövetségben sok kifejezés van arra, amit a bibliafordítások szabadításnak szoktak mondani. Ez a szó,
amely igényben van,
azt jelenti kiszakítani, kitépni valamit. Isten olykor úgy szabadít meg bennünket, hogy abban a helyzetben, amiben vagyunk, nem a helyzetet változtatja meg, hanem a helyzethez való viszonyulásunkat. És ezáltal tudunk felülemelkedni. Itt azonban egy olyan szót találunk, amelyik szó szerint azt jelenti kiszakítani valamit, kitépni valamit. Istennek erre is van hatalma, hogy bennünket abból a helyzetből mintegy kiemeljen, és így biztosítson új lehetőségeket számunkra. Itt erről van szó, amikor Isten új körülményeket kínál, és azt ígéri, hogy ő azokban szeretne ott lenni úgy, mint hűséges Istenünk. Most így jön felénk. Az a nagy ígéret vetődik itt előre, amit a Jelenések könyvében olvasunk, midőn Isten azt mondja, íme én mindeneket újjá teszek. Mondom, neki van hatalma ahhoz is, hogy a régi körülmények között erősítsen meg. Pál apostol sem szakította ki abból a helyzetéből, ami miatt többször is imádkozott az Úrhoz, amikor azt mondta, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem. háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy vétessék ez el tőlem. És akkor az hangzott el, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Azaz, maradsz abban a helyzetben, amelyben vagy.
És én abban erősítelek meg.
De Istennek ahhoz is van hatalma, és most erre irányuljon a figyelmünk, hogy új lehetőséget ad. Kiszakít a korábbi környezetünkből, és azt ígéri nekünk, ímé, én mindeneket újjá teszek. Hogyan jön Isten felénk? Olykor rejtetten, másodszor azzal foglalkoztunk, új lehetőségeket hozva, végezetül pedig szabadítását adva. Legyünk ennek megtapasztalói. Isten közel van hozzánk. Elkészített számunkra egy másunnant. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Köszönjük, hogy élethelyzetek által is kiábrázolódnak nagyságos szabadító tetteid rajtunk. Szeretnénk, ha halandó életünkön fiad élete láthatóvá lenne. Ha a jelenlétünk néma hitvallás, szavak nélküli ige hirdetés lehetne, mely a te nagyságos dolgaidról adhatna hírt azoknak, akik között élünk. Növeld a hitünket, hogy igét kemény eledelével is táplálhass, hogy mindenkor meglássuk kezed munkáját a teremtett világban, a természetben, a történelem alakulásában és személyes életsorsunk formálódásában. Egy ilyen ellentmondásokkal teljes, sok nyomorúsággal küszködő világban kérünk segíts, hogy életünk szabadító hatalmad applikációja legyen. Áldásodat kérjük népünkre, e mostani határokon belül és azokon túl. Szívünk nagy vágya, hogy érjen véget a vérontás a világban. Légy azokkal a honfitársainkkal, akiknek örökségét, házukat, birtokukat elzsákmányolni készül egy hiteltelen és korrupt hatalom, azért, mert népünk nem hajlandó részt venni egy olyan háborúban, amely nem a mi harcunk. Hogy azután az ingyen szerzett javakat szétossza azok között, akiknek az nem szülőföldje. Légy a betegekkel, ha tapasztaljuk, hogy te ma is szabadítója tudsz lenni a tiédnek. Vigasztald a gyászolókat, akik halottjukat temették. Eléd viszünk egy emlékező családot, amely 10 évvel ezelőtt veszítette el szeretett fiát. Csak egy időre kapjuk egymást tőled, Urunk, itt a földön. De ha szeretteinkhez, környezetünkhez fűződő kapcsolatunk időhöz kötöttsége ellenére is ennyire szép és gazdag, bizodalmunk van a felől, hogy amit Krisztusban az örökké valóságra készítettél nekünk, az még szebb lesz. Köszönjük, hogy ez nem csalóka vígasz a hit számára. Mindenki számára nyilvánvaló módon vagy rejtetten munkálkodj a megsebzett lelkekben, és mindannyiunkban, Urunk. Hadd lássuk mind, hogy lehetőségeket társz fel, és ma is szabadító Isten vagy. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvételre készüljünk, kedves testvéreim, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 223. dicséret első 3 versét, valamint a 8. versét. Az első verse így kezdődik, meghódol lelkem, te néked nagy felség. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Így szól az Úr, a nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében. Amen.